Kedves testvéreim, a vesperásban szent családok képeiből villantunk föl néhány jelenetet. Tegnap a názáreti szent családról emlékedtünk, Mária és József igenjéről, amely igen volt a Szentlélekre, a születendő életre és Isten uralmára. Nagyon hasonlít a házasság szentségi igénye a szűzanyának és Józsefnek erre a hármas igényére. Ez nem egy megkövült igen, hanem egy szüntelen élő, lüktető, eleven valóság. A mai estében Batthyán és Tatmar László és felesége Mária Terézia Korett házasságáról szeretnék néhány szót szólni. Még inkább az ő családi följegyzéseikből idézni néhány gondolatot. De mielőtt szólnék az ő életükről, hadd idézzem föl, többen ismerik személyesen is, megboldogult Kerekes Károly apátulat, aki egy himnuszerű költeményt írt Batthyán és Tatmar László életéről. Így énekeli meg az ő életét Vak Tóbiásnak ráfejelje címmel. Hol magyar Rónát, osztrák Alpot összebékít, bús éjünk titkát, rejlő lenyugvó napunk, a soknyelvű határvidéki pórnép felsírt, zord századunkra kelvén, jaj, nincs orvosunk. Azaz, hogy van gazdag városi uraságnak, ki tud fizetni, s házhoz megy a doktor úr, ám de földjét túró pornép mit csinálhat? A könnyes proltár szemre hályog borul. És mikor már-már minden remény szertefoszlott, az úr végtelen irgalmából megjelent egy nem mese, de valóság herceg, szemorvos. Neve Batthyán és Tatmar László idelen. Nem tudhatom az égben, milyen néven hívják, ott bizonyára már szép angyal neve van. Biztos, hogy Ráfael angyal mellé sorolják, mert sok száz gyógyult volt vak Tóbiása van. Ach, Tóbiás vaksága Bibliánkból ismert, s a Ráfael név Isten gyógyít általa. Batthyán és Tatmar Lászlót azért küldte Isten, népünknek ő legyen Ráfael angyala. Vak Tóbiásunk van nekünk ma is ezernyi. Nem csak Szombathely, Körmend, Kőszeg, Várvidék, egész népünk beteg. Vaknak lehet nevezni, látóvá éppé lesz-e újból ez a nép. Megtestesült Szent Ráfaelért könyörgünk, Batthyán és Tatmar szívű szent orvosokért, ne kelljen többé vak Tóbiásként élnünk. Áldunk, Urunk, e magyar Szent Ráfael angyalért. Így látja Kerekes apátul Batthyán és Tatmar Lászlót, az új Ráfaelt, aki sok-sok vak Tóbiást meggyógyított, és aki ma is gyógyít közöttünk. 1870-ben született Batthyán és Tatmar László, és 61 éves korában 31-ben halt meg Bécsben. Nagyon zaklatott volt a gyerekkora. Ugye, alig volt 10 éves még, amikor a papa otthagyja őket. Ugye a jó édesanyja Batthyán és Tatmar Lászlónak az újságból értesült, hogy a papa, az édespapa evangélikus templomban újra házasodott. A feleség, Batthyány László édesanyja elájul. Aztán 12 éves a fiú, amikor az édesanyja, akit nagyon-nagyon szeretett rajongásig, holta után is meghal. Először a nagybácsi, anyai nagybácsi veszi magához az ott maradt 8 árvát, akkor az édespapa visszapörli őket a nagybácsitól, a sógortól, a lányok igyekeztek mihamarabb férhez menni, a 2 fiút pedig elküldték a kalocsai jezsuitákhoz. De a papa szétesett élete a 2 kamasz gyereket, különösen Lászlót teljesen megkavarta. A gimnáziumban szinte elviselhetetlen volt. Az egyik tanárát leporoz disznózta érettségi előtt, így kirúgták a kalocsai gimnáziumból, aztán a végén kegyelem kenyéren Ungváron tudott leérettségizni, így kerül ki Bécsbe, elmegy jogásznak, a papa kívánságról akkor átvándorol a mezőgazdasági akadémiára, aztán ami fűtötte őt, hogy orvos legyen. Éppen mama gyógyíthatatlansága miatt már kisgyerek korában ott él a vágy, hogy orvos legyen. Egészen összekeveredik ottan a bécsi forgatagban, az egyetemek közötti vándorlásban, ateistává lesz szinte, magánéletében is ugye minden tud történni, egy fiatal emberrel meg is történt ő vele is, egészen egy gyereke is lett. Aztán orvosta hallgatóként helyére kerül. Az egyik lánytestvérénél megismerkedik Mária Terézia Colettel, akivel 28 évesen köt házasságot. És Mária Terézia Colett átformálja Batthyány Stratmann Lászlónak az életét. Házasságkötés után egy évvel ugye végzi az orvosi egyetemet, lesz orvos, ismerte az adatokat, most nem mondogatom ezeket el, fantasztikus sokat dolgozik, és Mizli, a feleségét így becézi, megszeretteti vele a Mária kis rozsmáját, keresztutat végző ember lesz, aztán születnek a gyerekek, egyre népszerűbb, mint orvos, tudományos munkát is végez, a Magyar Tudományok Akadémiának is menet közben tagjává lesz, különböző egyesületeknek tagja, vezetője, és napjában rengeteg beteget kezel. Mizli ott van mellette nagyon sok esetben a műtőbe. És a nagyon kemény munkahelyi élet mellett rengeteg ideje van a családjára. Olvashatnák eredeti naplóföljegyzéseket is. A napirendje körülbelül ez volt egész életén keresztül. Reggel a házi kápolnában misére ment, valamelyik fiú gyerekkel együtt ministrált, aztán mise után leült a gyerekekkel, hogy akkor ma hogyan fogjuk Jézus szeretni. Elment dolgozni a műtőbe, nagy műtéteket is mindig imádkozott, olykor beszaladt a kápolnába, kis szentségimádást végzett, akkor este megint együtt van a gyerekekkel, kifaggatja őket, hogy kinek hogy sikerült aznap Jézus szeretni. Jézus szíve képet tesznek ki a házak központi helyére, amire ott mindig, ugye valamikor szokás volt a családjainkban, örökmécses égett, és egy új gyerek született, az pedig volt 12, mindig odaírták a Jézus szíve kép alá a gyereknek a nevét, hogy ő most már föl van ajánlva Jézus szent szívének. A nagy elfoglaltsága mellett van ideje arra, hogy a gyerekeknek az aranyköpéseit is följegyezze, ilyeneket is följegyez, hogy a valamelyik lánygyerek a szűzanya szobra elé oda tesz egy üveg cseresznyét, és akkor mondja a szűzanyának, hogy ezt ne edd el meg, mert nem igazi. Aztán ugye a beszélgetnek a Mizlivel a szenti javatástól, kanonizációról, és a gyerekek ugye Mizlis jobban tudott németül, mint magyarul, de magyarul beszélgettek mindig, és akkor a Batthyány és Ratman beszélgetnek a kanonizációról, akinek a szenté avatásáról, és a gyerek a németből tudta, hogy az ágyú az a kanon, akkor biztos valakivel ágyúval lőnek, ez a kanonizáció, jegyzi le a papa a gyereknek az arany köpéseit, a másik gyerek pedig aztán Szent József szobor előtt imádkozik, és a földgömböt, ugye a kis ország almaszerű földgömböt tartja a kis Jézus a kezébe, és akkor a kisgyerek mondja kis Jézusnak, hogy dobd ide a labdádot, vagy visszadobom. Szóval csak azt akarom ezzel kifejezni, hogy az elfoglalt ember tudott a családjával együtt imádkozni reggel és este, tudta velük tenni azt, amit egy édesapának normálisan tennie kellett, volt ideje az imádságra, amit ma családegyháznak mondunk. De családegyházban van közösség, van tanúságtétel, van liturgia és van szolgálat, az ő életében klasszikusan megvan. Hadd olvassak föl két kis epizódot az életükből. Egyik az epizód, a másik nem epizód. A Nászútra nem tudnak elmenni annak idején, tehát az egyetemnek a szorítása miatt, és 9 éves házasok, akik már megéltek ennyi évet a házasságból, azt tudják, mit tud jelenteni, szóval 9 éves házasként elmennek ilyen pótnász útszerűségre, nem is tudom, Itália vagy hova, Nizzába, januárban. És mind a ketten naplót írtak, Mizli is, meg a Batthyány és Ratman László is, és a Puskari Mária vette a fáradtságot, hogy egymás mellé teszi a naplókat, a feleség meg a férnek a naplóját, és 1907-ben ugye van ez a kirándulás, amikor ugye 28-ba esküdtek, 98-ba esküdtek, és ezt írja Mizli január 1-én, azt mondja, Isten áldása legyen rajtunk ebben az új esztendőben. Az én drága kincsem, szeretett Lacim, beteg látogatással kezdte ezt az évet. Neki, aki oly szenvedélyesen szereti orvosi hivatását, íme a Jóisten megengedte, hogy egy szeretett cselekedettel kezdje az évet. Azért, kedves feleségek, hány írta volna le ezt a férről, hogy az én drága Lacim végre megint beteget látogat, mikor egész életében azt tette, és még új év napján is meglógott a feleség mellől. Aztán egy másik kis följegyzés, ezt a László írja, január 3-án, este nagy halom levél érkezett drága hazámból, Káro Patria, írja latinul is, reggel 10-kor Iván bácsihoz mentem, akinek tegnap vettem egy petróleum kályhát, aztán autóval elmentünk a kápolnába gyónni, mivel hónap első péntek, Mizl, Lili meg én Jézus isteni szívének tiszteletére el akarjuk végezni a nagy kilencedet azzal a kéréssel, hogy teljesítse rajtunk ígéreteit, és hogy mindazok, akik ugyanezt az áltatosságot elvégzik, halálok órájában elnyerjék a mennyet. Január 4-én másnap Mizli írja, ma van az én második első péntekem, Laci és Lili velem jönnek, de ők már korábban elkezdték a kilencedet. Aztán egy következő epizód, ez már január 10-11-én, tehát jó egy hétre rá. Este gyónni mentünk, nem győzök eléggé köszönetet mondani a Jóistennek, hiszen olyan irgalmas hozzám, sok bűnöm és hibám ellenére mindig megbocsát. Az ember igazi boldogsága, hogy szívében teremtőjével ébred, élhet. Mizli aranyosom kezembe nyomta Szent Erzsébet életét, mindjárt nekiállok elolvasni. És most tessék figyelni a mondatra, tehát 9 éves házasok, mint kis vidám iskolás gyermekek, karonfogva járkáltunk, nézegettük a kirakatokat, keresztet kerestünk Mizlivel. Ugyancsak Batthyány Stadtmann László írja, délután megint lenn voltunk a városban, 9 éves házasok vagyunk, egy szív és egy lélek. Napról napra jobban szeretjük egymást. Aztán, és egy kedves kis naív jelenet, január 20-án írja Mizli, nagy szeretettel Batthyány Stadtmann Lászlóról, azt mondja, Laci az én drágám nagyon rosszul aludt. Reggel azt mondta, nem érzi jól magát. Megmérte, láza van. Az én drága angyalom beteg. Nem csak boldogságom, támaszom, örömöm, gyönyörűségem, hanem Isten után szerelmem, kincsem. Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Alszi Szent Plébános, Páli Szent Vince, drága védőszentjeink, adjátok vissza az én drága szerelmem egészségét. Az idő nagyon halad, egyet még szeretnék felolvasni. Tudjuk, hogy a fia Ödön, az első számú fia a 12-es szériában a kedvence volt Batthyány Stadtmann Lászlónak. Perforált vakbelet kap, akkor nem tudják ezt kezelni, később műtik, meghal. Amikor veszik a halál hírét, akkor az egész gyereksereggel bemennek a kápolnába, és eléneklik a Te Deumot, hogy az Ödön eddig az övöké lehetett. És ez az Ödön fiú írja a papáról ezt a gyönyörű szép napló följegyzést. Ezt írja halál előttem egy évben, vagy abban az évben, február 21-én volt 50 éves Batthyány Stadtmann László, és ebből az alkalomból, ez a kamaszkorból éppen kinőtt fiú, ilyen felnőtt módon vall az édesapjáról. Wenn du noch einen Vater hast, so danke Gott und sei zufrieden. Ha neked még van egy apád, akkor légy megölégedett és adjál hálát érte. Bizony az is vagyok, és még hozzá milyen atyám van. Ő nem zsarnok, nem rideg parancsoló önkényúr, mint az sajnos néha megtörténik, és főképp megtörtént. De ő nem is az az apa, tessék csak figyelni, aki csak a maga dolgai után menve, a szószoros értelmében gyermekeit elidegeníti magától, mint a modern apák 90%-a teszi, de viszont nem is azok közé tartozik, akik a családban olyanok, hogy mindenki teheti azt, amit akar, és senki sem teszi azt, amit más tőle esetleg kívánhatna és várna. Az én apámban az összes tulajdonságok megvannak, amiket egy ideális, eszményi atyában elképzelhetünk. Ő igazságos, de amellett jó, tudós és alázatos, szent, de életre való, komoly és rendkívül vidám, nem találok szavakat. Mindegyikünk érzi, hogy benne nem csak atyánkot, hanem legjobb, legáldozatosabb, legönzetlenebb jó barátunkat találjuk. Ha valakinek valami nehézsége van, egy szó, és ő megért, és egy szó feleletül, és mi megértjük. Mi is szépek a pillanatok, amikor egészen kitárom lelkem és szívem mélyét annak, akiről tudom, hogy minden ügyemet úgy tekinti, mintha csak a sajátja lenne. De a költő hozzáteszi, so danke Gott, köszönöm meg Istennek, követem tanácsát. Azon idő alatt Isten adja, hogy hosszú legyen, ameddig még együtt vagyunk. Ezen tulajdonságok tized része tapad csak rám, élethossziglan hálával tartozom neki. És most átír a mamára, így dicséri a mamát, hogy milyen az én anyám, az én jó édesanyám. Amint én őt ismerem, jobban örül, ha férjének némely tulajdonságát törekedtem leírni, mintha saját magáról lapokat írtam volna. Hű és szerető segítőtársa apámnak mindenben. Nagyon sok dolga van a gyermekek nevelésével, a cselédséggel, a házban, a kertben, mindenütt ébel szemekkel kell lennie, és száz meg száz oldalra osztogatni parancsait, intelmeit, dicséretét, buzdításait, vigasztalását, amelyeket mindig az alattvalók iránti szeretet sugall. Az anyám nem csak a nagy dolgokban intézkedik, hanem minden csekélység is az ő vállára nehezedik. Aztán meg nem csak parancsokat osztogat, hanem ellenőrzi is, hogy azokat köröztül vitték-e és hogyan. Szóval anyám az egész ház lelke. Boldogabb családot azt hiszem, egy könnyen nem lehet találni szélesebb világon a miénknél. Hát ránk harangoztak, egy szent család a 20. század hajnalán. Elfoglalt volt legalább annyira, mint bármelyikünk.